Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Leállította az Ukrajnán keresztül Európába irányuló gázexportot a Gazprom, mivel lejárt az erről szóló tranzit megállapodás. Kijev ugyanakkor megerősítette, az Európai Bizottság kérésére kész újraindítani a területén áttörténő szállítást, ha a vezetéken nem orosz gázt küldenek. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban nem zárta ki új szerződések megkötését, harmadik fél török, magyar, szlovák és Azerbajdzsán cégek részvételével. Csehország segítséget ajánlott fel Szlovákiának, hogy az ország területén át földgázt importálhasson, miután Ukrajna január 1-ével tehát leállította az orosz földgáz szállítását területén keresztül Szlovákiába. A szlovák kormány egyelőre nem reagált az ajánlatra. Románia schengeni csatlakozásával megszűnt a rendszeres határellenőrzés a magyar-román határon. Fél évig ugyanakkor még szúrópróbaszerű ellenőrzésekre kell számítani. A magyar és román rendvédelmi vezetők a Csanádpalotai autópálya határátkelő helyen találkoztak az új évkor. Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára nemzeti elégtételnek nevezte Magyarország számára a két ország közötti határ megnyitását. 2025 a család és a vállalkozások éve, a kormány azon dolgozik, hogy mindenki újabb lépést tehessen előre, jelentette ki a nemzetgazdasági miniszter a kabinet Facebook oldalán. Nagy Márton emlékeztetett, az új gazdaságpolitikai akcióterv keretében 21 intézkedésről döntöttek, ami összességében 4000 milliárd forintot juttat a családoknak és vállalkozásoknak. Megduplázzák a családi adókedvezményt, elindítják a munkáshitelt és a vidéki otthonfelújítási programot, továbbá támogatják a vállalkozások beruházásait. A Magyar Államkincstárnál 2026. június 30-áig igényelhető a vidéki otthonfelújítási program keretéből visszanemtérítendő állami támogatás. Közleményük szerint a legfeljebb 3 millió forintos juttatás az 5000 lakosúnál kisebb településeken élő családoknak segít a lakhatási körülmények javításában, többek között belső terek felújításában, fűtéskorszerűsítésben, tetőcserében, klíma, napkollektor és napelemes rendszer telepítésében és cseréjében, akadálymentesítésben, épületvillamossági rendszerek és a ház körüli környezet kialakításában. Fontos határidő közeleg, az Energiaügyi Minisztérium tájékoztatása szerint már csak kevesebb, mint két hétig nyújthatják be támogatási kérelmeiket, akik regisztráltak a Napenergia Plus programba. Czepek Gábor államtitkár kiemelte, a január 15-ig elérhető lehetőséggel abban is segítik a családokat, hogy minél kedvezőbb áron, minél tisztább forrásból juthassanak energiához. A sikeresen pályázók akár 5 millió forint támogatást is kaphatnak napelem és energiatároló beszerzésére és felszerelésére. Április második felében lehet reálisan előrehozott választás, Magyar Péter szerint. Az elnökség döntés alapján a Tisza január 6-ától kampányüzemmódra vált, közölte a pártelnök. Nem Magyar Péter a türelmetlen, hanem a brüsszeli gazdik, írta Kocsis Máté. A Fidesz frakció vezetője a Facebook oldalán arra reagált, hogy a Tisza pártelnöke előrehozott választásokat követelt újévi beszédében. Szégyenletes támadásnak tartja a jog, a szabadság, a szolidaritás és a demokrácia ellen a Magyarországot sújtó forrás megvonást a Matteo Salvini vezette Liga jobboldali olasz párt, amely bejelentette, hogy ismét az Európai Parlament elé kívánja vinni az ügyet. A Liga tavaly nyáron az elsők között csatlakozott a Fidesz által is kezdeményezett Patrióták Európáért frakcióhoz. Az alapkiképzés után is járnak a felsőoktatási felvételi többletpontok, ismertette a honvédelmi miniszter a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló jogszabály módosításával kapcsolatban. Szalai Bobrovnicki Kristóf az MT-nek küldött közleményében azt írta, új szabályok léptek érvénybe az eljárásban. Akár 64 többletpontra is jogosult lehet az az önkéntes tartalékos katona, aki a szakkiképzését követő 6 hónap belül újabb szakkiképzést teljesített. Megállapodott a 2025-ös bérekről a Spár Magyarország Kereskedelmi Kft. És a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete. A cég idén csak nem 10 milliárd forintot fordít bérfejlesztése, közölte a vállalat az MT-vel. A dolgozók elérhető legalacsonyabb alapbére havi bruttó 395 ezer forint. Az Aldi Magyarország Élelmiszer BT-nél 8%-kal emelik a béreket januárban, míg az Aldi International IT Services Kft-nél 6,5%-kal nőnek a fizetések, így biztosította rá bérek emelkedése az idén, közölt az Aldi csoport a távirati irodával. Végül az időjárásról. Egy csapadéksáv frontális felhőzete vonul át felettünk, sokfelé valószínű csapadék, zömében eső, de néhol havas eső, hó, ónos eső is hullhat. Később aztán kiderül majd az ég, felhőtömbök zavarják a napsütést, felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, műsorismertetést hallanak itt a Szent István Rádióban. A mikrofonnál a bemondó Domán Vivien. Ma a friss hírekről Debnár Ádám gondoskodik. A zenéket Bartók Beáta válogatja. A technikai pultot Péderi Zsolt kollégám kezeli. Lássuk, milyen programokkal várjuk Önöket a mai estén. Hamarosan Kultúrkör című műsorunkat hallgathatják meg. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején a Miskolci Szimfonikus Zenekar újévi koncertjeiről, valamint a Maestro és a Capriccio bérleteik hangversenyeiről lesz szó. Ezt követően a Gárdonyi Géza Színház soron következő bemutatójáról, Molnár Ferenc Olimpia című vígjátékáról beszélgetünk Blaskó Balázs rendezővel és a két főszereplővel, Babócsai Rékával és Nagy Andrással. Érdemes lesz velünk tartaniuk. Rövid ajánlónkban Blaskó Balást, az Egri Gárdonyi Géza Színház igazgatóját hallják.
Nagy öröm Molnár Ferenc bemutatóra készülni, hiszen Molnár tulajdonképpen klasszikus. Számunkra ő már klasszikus, méghozzá egy olyan szerző, akinek a sikere bejárta az egész világot, a darabjainak a sikere, nyilván ez az ő személyes sikere is, bejárta az egész világot Ausztráliától az Egyesült Államokig és Európa minden országában.
21 órakor Feltámad Krisztus boldogságunk címmel a görögkatolikus egyház fél órája szól, majd a kapcsolat következik. Mai adásunkban megismételjük a fiatal missziósok szolgálatának bemutatásáról készült összeállításunk második részét. Rövid ajánlónkban a fiatal missziósok egyik vezetőjét, Maier Gergelyt hallják.
A sulinkba is, János Pálba gyűjtöttünk már többször, és ezeket mindig elvisszük valamilyen olyan helyre, ahol arra szükség van. A téli misszió folyamán általában akkor van erre advent idején legnagyobb motivációja az embereknek is, hogy adakozzanak, meg stb. Ruhaadományokat is gyűjtünk, élelmiszeradományokat is gyűjtünk. Volt erre példa is, tervezünk majd erre több hangsúlyt fektetni a jövőben, mert szerintünk még lenne az emberekbe szándék adakozni, csak néha a mi részünkről marad el a szervezés része, mert hát el vagyunk havazva, meg stb., de még az, hogy tervezünk ki több hangsúlyt fektetni erre a részére is.
21 és 22 óra között rádiónk Tokaj frekvenciáján Téka című műsorunk szól. Ugyanebben az idősávban kisújszállási frekvenciánkon Leltár című műsorunkkal várjuk Önöket. 22 órakor a hírek után a napverse következik, majd komoly zenei magazinunk az Andante szól. Új év alkalmából műsorunkban Johann Strauss kap főszerepet. 23 órakor a hírek után a vatikáni rádióadását sugározzuk, majd a hitvalló következik. Ebben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a háladásról elmélkedik. Éjfélkor a himnusz hangjai búcsúztatják a mai napunkat is. Tartsanak velünk, előtte még műsorismertetéssel várom Önöket. Jó rádióhallgatást kívánunk!
Kultúrkör című műsorunkban olvasni, nézni, hallgatni valót ajánlunk Önöknek.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallják. Szeretettel köszöntik Önöket a műsor szerkesztői Farkas Erzsébet és Klész Beáta. Ha tehetik, töltsék velünk az előttünk álló közel egy órát. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést, jó rádiózást kívánunk! Szászné Pónus Krisztinával, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetőjével beszélgetek. Gyorsan eltelt a 2024-es esztendő, és már itt vagyunk az új évben, 2025-öt írunk, és hogyha új évet kezdünk, akkor természetesen újévi koncertek a Miskolci Szimfonikus Zenekarral, amelynek már nagyon szép hagyománya van, és nagyon népszerűek ezek a koncertek. Jól gondolom én ezt?
Igen, én úgy emlékszek, hogy több mint 30 éves hagyománya van már annak, hogy Miskolc is újévi koncerttel köszönti az új évet. Ugye általában azért ezekkel a koncertekkel kapcsolatban valamennyire ilyen közönség elvárás, hogy azért egy kicsit hasonlítson a nagybécsi újévi koncertekhez, azért egy kicsit legyen helyi sajátossága is. Mi próbálunk ezeknek az igényeknek a lehető legjobban megfelelni. 2025. januárjában igen korán kezdjük az újévi koncerteket, tehát 3. januárban lesz az első hangversenyünk. Itt Miskolcon, ez ugye egy péntek este, szombaton lesz 2 koncert 10:30-tól délelőtt és este 7 órától, és vasárnap is lesz egy hangversenyünk 5 órától Felső Zsolcán a rendezvények házában.
Akkor január 3-án, 4-én és 5-én?
Igen, 3-án, 4-én és 5-én, és nem ér ezzel véget, mert még a rákövetkezendő héten is lesz 2 újévi koncertünk, Emődön lesz pénteken, 10-én és 11-én szombaton pedig Sátoraljaújhelyen. A sátoraljai új helyi koncertünk az nem a mi szervezésünk, felkérésre érkezünk oda a helyi Rotary klub szervezésében, Emődre pedig már évek óta visszatérő vendégek vagyunk, oda gyakorlatilag mióta először elvittük ezt a koncertet, ott mindig nagyon nagy érdeklődéssel fogadnak, a helyszín is nagyon kiváló, új művelődési házok, úgyhogy nagyon jó kedvel és jó szívvel megyünk oda-vissza. Mindig Felső Zsolcán ott tavaly voltunk először, és oda is szeretettel vártak minket vissza, úgyhogy ez az első 2 hét az elég munkásan fog így telni, hogyha lehet ilyet mondani. A program az pedig, ahogy mondtam is, igyekszünk az igényeknek megfelelni. Tavaly nagyon nagy sikere volt a meghívott karmesterünknek, Kanai Toshifuminak, ő fogja most is vezényelni, ugye ő életvitelszerűen Magyarországon él, de japán származású karmester, mindegyik koncertnek ő lesz a karmestere. 2 szólistánk lesz, Rőzer Orsolya, és nem fogom tudni kimondani a vietnámi tenornak a nevét, aki az Operaháznak magán énekese itt Budapesten. Talán arról ismerhetik a hallgatók, hogy nagyon szépen énekli a Bang Bang dalát magyarul. Úgyhogy ő lesz a tenor szólista, és egy kicsit idén változott a táncos fellépőinknek is a eddig meghívottakhoz képest, másokat is szeretnénk ezen a területen bemutatni, és a Miskolc Revitál Tánccsoport fog idén táncolni, ugye ők abszolút ezt a hagyományos versenytáncot művelik, illetve ahogy már az elmúlt években megszokott, Bece Szilvia lesz minden estének a házigazdája. Én remélem, hogy a program összeállításunk is minden igényeknek megfelelő lesz.
Akkor, ha egy gyors fejszámolást végzünk, akkor 6 újévi koncertet tart 2025 évelején a Miskolci Szimfonikus Zenekar. Ez nem semmi.
Igen, 6 koncerttel indítjuk az évet, ez, hogy szokták mondani, egy erős felütés lesz. Én remélem, hogy a kollégák is jól fogják ezt az akadályt venni. Utána egy pici szünet következik, jobban, hát mi nem leszünk szünetbe, a hangversenyünk az, ha jól emlékszek, január 2. felében lesz legközelebb, de most ebbe se szeretnék nagyon-nagyon félrevezetni senkit, mert nem mi játszunk, hanem egy kamara koncert lesz a zenekar. Ebben az évben átvette a Belvárosi Zenei Estéknek a szervezését. Ezt a koncertsorozatot is mi gondozzuk, vagy mi szervezzük, és január 14-én lesz a Zenepalotába ennek a sorozatnak a 3. hangversenye, ahol Fischer Anni ösztöndíjasok fognak fellépni, és bérletes hangversenyünk lesz még januárba, hónap végén a Maestro bérletünkbe Kovács László fog dirigálni egy bérletes programot. Én úgy gondolom, hogy ez is egy érdekes hangversenynek ígérkezik. Szeretnénk új gyakorlatot bevezetni, hogy ne csak mindig a mi zenekarunk kapjon fellépési lehetőséget. Úgy gondoljuk, hogy jó az, hogyha vendég együtteseket is meg tudunk a mi saját bérletünkbe is mutatni ebben a szezonban. A Debreceni Kodály Filharmónia fog jönni hozzánk. Egyébként ugye a Kodály Filharmónia ez egy nagyobb szervezet, mint a mi zenekarunk, hiszen ott a zenekar és a kórus az gyakorlatilag egy szervezetet képez, és velük együttműködünk más produkcióban is. egy nagyon érdekes koncertünk, ahol a Debreceni Kodály Kórus, illetve ez egy ősbemutató lesz rajta, Kelemen Lászlónak a művét, Tedeumot fogjuk bemutatni, ami egyébként ő a Hagyományok Házának volt az igazgatója hosszú időn át, mellette zeneszerzéssel is foglalkozik, meg népzenével kifejezetten, és a felkérésünkre ő készített egy zeneművet. Ennek a bemutatója itt lesz a mi bérletünkbe, Cser Ádám fog vezényelni, és mivel népzenei motivumok is vannak ebben a műben, úgy gondoltuk, hogy igazán jó lesz, hogy olyan programot kerítünk mellé, ahol össze lehet a forrásokat az új zeneművekkel, a műzenével hozni, és így ennek a koncertnek fellépői lesznek még Pál István szalonna és bandája. Úgyhogy ez egy nagyon komplex, komplett előadás lesz, amit egyébként január 27-én a Hagyományok Házába is elviszünk Budapestre. Budapesten pedig ez egy önálló koncertet képvisel a Hagyományok Házában, az ő közreműködésükkel, az ő szervezésükben, és nagyon-nagyon örülünk, hogy lehetőséget kaptunk, hogy megjelenjünk ott ezzel a programmal.
Az új évadban is két bérlet sorozattal várják a kedves érdeklődőket? Mit lehet tudnunk a bérletekről? Természetesen már a bérletek megvásárlásra kerültek, de a bérletes koncertek minden hónapban várják az érdeklődőket.
Igen, ugye erre a szezonra is két bérletsorozatot hirdetünk meg, illetve ugye említettem a belvárosi zenei estéket ebben az évben még csak sorozatként. Gondolkozunk rajta, hogy a jövő évre esetleg lehetőséget biztosítunk erre is bérletet váltani. Próbáltuk úgy kialakítani a értékesítésünket, hogy azok, akik minden koncertet látogatnak, élnek a lehetősége, azok jelentős kedvezménnyel juthattak hozzá. Ugye összesen 12 koncertünk van bérletben, 8 a Maestro bérletben, ugye ez a hosszabb, és 4 a Capriccio névre hallgató hangversenysorozatba. Igyekeztük mindegyiket úgy összeállítani, hogy legyen motiváció a közönség számára mindkettőt megvásárolni, végighallgatni. Azt kell, hogy mondjam, hogy sikeresen tudtuk értékesíteni, tehát már volt olyan koncertünk, amire a koncertnapján nem lehetett jegyet kapni. Én nagyon örülök neki, hogy nagyon nagy számba látogatják a fiatalok, tehát én mindig ezt nagyon büszkén mondom el máshol, hogy körülbelül a közönségünk 50%-a azért az a 40-es korosztály alatt van.
Milyen hangversenyek jellemzőek a mesterbérlet kínálatára és az új elnevezéssel bíró Capriccio bérlet kínálatára?
A Capriccio ugye az eleve azt mondják, hogy az ilyen válogatás félét jelent a zenébe is, így, mint zenei szó. Mi mind a két bérletet igyekeztünk úgy összeállítani, hogy elég vegyes legyen a program benne. Nyilván, hogy akinek csak lehetősége arra van, hogy a rövidebbet vegye, az is úgy érez, hogy kap azért mindenből, tehát mindegyikbe szerepelnek. Van benne oratórikus részlet, ugye kórus mindkét bérlet sorozatban szerepel, több-kevesebb jelenléttel, nagy művek jelen vannak, ugye a Capriccióban volt a Verdi Requiem, ami nagyon szépen szólalt meg. Vendégművészeket is igyekszünk úgy meghívni, hogy kellően motiváció legyen, amit én még ebből az évadból szeretnék mindenképpen kiemelni, az évad záró koncertünket a Maestro bérletből. Erre a hangversenyre két olasz vendégművész érkezik, és ami különösen nagyon örülünk, hogy a milánói Scala koncertmestere, ő lesz a szólistája ennek a hangversenynek, és koncertmestere az Francesco De Angelis lesz, és Rico Saccani fog vezényelni ezt a koncertet, meg fogjuk ismételni Budapesten is. És szeretnék még egy hangversenyt a hallgatóság figyelmébe ajánlani. Bérleten kívüli előadásként hirdetjük meg február 17-ére Olasz Módra címmel a hangversenyünket, ahol egy török kürt művész fog fellépni, illetve Lorenzo Castriota karmester lesz a vendégünk még, aki ugye már minden évadban visszatérő Miskolcra, nagyon szeret a zenekarral dolgozni. Jellemzően ő ugye azért operákat szokott vezényelni, az Antalájai Operaháznak a vezető karmestere most, de nagyon-nagyon szívesen jár Miskolcra, és ő fog ezen a koncerten nagyon szép programot vezényelni, ahol a Róma ünnepei is elhangzik Respighitől, ami egy egészen különleges, mi nagyon sokféle hangszert és nagyon sokféle hangulatot sorakoztat fel.
Sok mindent megemlítettünk az elmúlt percekben. A kedves hallgatókban, ha felkeltettük az érdeklődést, minden részletes információt megtalálnak a különböző oldalakon. Melyek ezek? Igen. Hogyan találják meg önöket az interneten?
Ha felkeltettem az érdeklődésüket, akkor a programokról részletesen lehet olvasni a zenekar honlapján, ugye ez a www.mso.hu oldalon látogassák meg, olvassák el, és kapjanak kedvet valami meglátogatásukhoz.
Köszönöm szépen a beszélgetést Szászné Pónus Krisztinának, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezetőjének.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Egy igazi boldog békeidőkbeli előadással várja itt a látogatókat az Egri Gárdonyi Géza Színház Molnár Ferenc olimpiája. Én azt gondolom, hogy Molnár Ferencet mindig jó elővenni úgy a Talsolyból, hiszen ugye azért őt egy bő 100 éve játsza minden színház, de ő mindig tud valami újat adni, és mindig lehet aktualizálni. Ez lesz az olimpia is, ami egy vígjáték, és hát nagyon remélem, hogy tényleg felderít minket itt a borús napokban. Blaskó Balázs a rendező.
Igen, nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, nagy öröm Molnár Ferenc bemutatóra készülni, hiszen Molnár tulajdonképpen klasszikus. Számunkra ő már klasszikus, méghozzá egy olyan szerző, akinek a sikere bejárta az egész világot, a darabjainak a sikere, nyilván ez az ő személyes sikere is, bejárta az egész világot Ausztráliától az Egyesült Államokig és Európa minden országában. Annál is inkább nagyon jó most már elővenni, és itt egy kicsit anyagi szempontok is vezetnek bennünket, mert lejárt a szerzői jogdíj, mert ugye 70 év a szerzőket illető, és az örökösöket, a jogörökösöket illető jogdíj. Ugye Molnár Ferenc 1952-ben halt meg, távozott közülünk, és hát ennek most már 72 éve. Ezt onnan is tudom, mert én 53-ban születtem, és ezeket az időpontokat
könnyebb
megjegyezni. Úgyhogy egy nagyon-nagyon hálás bemutatóra, remélhetőleg hálás visszajelzésű bemutatóra készülünk. Az olimpia, ahogyan mondtad, hát a boldog békeidőkben játszódik, bár legalábbis az én olvasatomban, bár 1913-ban íródott, ami ugye azt jelenti, hogy az első világháború kitörése előtti puskaporos levegőjű időszakban, de én azt gondolom, hogy ennek a darabhoz semmi köze nincs. Ugye Molnár egy virtigli polgári szerző. Méghozzá egy olyan polgári szerző, aki tulajdonképpen nagyon-nagyon jó kapcsolatokat ápolt, az éppen sikeressége okán nagyon jó kapcsolatokat ápolt az arisztokráciával és a nagypolgársággal. Na most éppen ezért ő nagyon visszafogottan kritizál a műveiben ezeket a társadalmi rétegeket, csak tapintatos gúnnyal és egyfajta humoros véleménnyel volt az illető társadalmi osztályok felé, éppen azért, mert hogy nagyon jó kapcsolatokat ápoltak. És hát nyilván a színház fenntartók, azok mind a nagypolgárokhoz, az akkori arisztokráciához kötődtek, és hát nem volt igazándiból ildomos ebben a helyzetben, amikor a bemutatók ezeknek az embereknek a személyiségétől, véleményétől, szimpátiájától fügtek, rossz helyzetet teremteni. Az olimpia számomra azért is nagyon kedves darab, mert 1983-ban friss házasokként feleségemmel, Sárosi Kingával Veszprémben, Sík Ferenc rendezésében egy nagy sikerű bemutatónk volt, és ennek az emléke engem elkísér a mai napig, sőt, amíg élek. És hát természetesen mindkettőnket. Kinga játszik is a mostani bemutatóban, ő olimpia édesanyja Ettingenné. Ugye itt egy magas arisztokrata családról van szó, Ettingen tábornok, aki rokona a császári családnak, tehát a császári családhoz nagyon közel álló arisztokrata világban játszódik a történet, amely egy osztrák fürdővárosban, mint helyszínen játszódik. Nem kívánok elárulni a darabról olyan cselekményi összetevőket, amelyek elárulnák a dolog poénját, hiszen Molnárnak minden darabja egy-egy olyan furfangos csalafinta ötletre épül, amely az egész cselekvény vezetést befolyásolja, meghatározza, és egy nagy csavarintással, egy váratlan helyzetet teremtve jutunk el a végkifejletig. Na hát ez a darab is ilyen, mégpedig ugye ebben a körben egy huszárkapitány kerül flört viszonyba Olimpia hercegnővel, és ennek az alakuló kapcsolatnak a következményei azok, amelyek meghatározzák a darab cselekményét. Hiszen itt a látszatokra nagyon-nagyon adni kell. Nem lehet a közvélemény elé tárni egy ilyen flörtöt, egy ilyen összetevőjű, egy paraszti származású huszárkapitány és egy hercegnő, az udvar első udvarhölgye kapcsolatát, amely hiába látszik, vagy látható, hiszen együtt lovagolnak, együtt sétálnak, tehát ennek vannak külső jegyei, de nyilván ezek még nem tények. Na most ezt az egész dolgot, mivel a császár születésnapján adott bál ad apropót a darabnak, amely gyakorlatilag kronológiában egy éjszaka és egy reggel története. A bál közvetlen lezárása pillanatában még halljuk a Strauss muzsikát. Nyilván ezt a világot a Strauss muzsika határozza meg, amely természetesen alkalmazott zeneként a mi előadásunkat is kísérni fogja. Éppen a napokban vágtam meg a zenei anyagot, amely hát önmagában is hordozza ezt a monarchikus hangulatot. Azt gondolom, hogy a szereposztáson nagyon sok minden múlik. Ugye Olimpia hercegnőt Babocsai Réka játsza nagyszerű érzékenységgel, már most gyakorlatilag egy bő hét áll még rendelkezésre a bemutatóig, de nagyon látszanak a szerepek bemutatásának körvonalai. Babocsai Réka játsza a főszerepet, Kovács kapitányt, Nagy András, ugye Olimpia édesanyját Sárosi Kinga, édesapját Baranyi Péter, a tábornokot, amely egy zicser szerep. A szerepel még a darabban egy intrikus rokon hölgy, amelyet Lina szerepét Dimanopulo Afrodite alakítja nagyszerű humorral és nagyon a tőle megszokott érzékenységgel és jelenléttel. És van még két férfi szerep a darabban, egy rokon, Albert nevű rokon, aki árnyalja ezeket az intrikákat, méghozzá nem segítő szándékkal, hanem akadályozza, ezt Lisztóczky Péter alakítja, és van egy csendőr alezredes a darabban, aki hát tulajdonképpen a Deus ex machina, akin keresztül végül is sok minden bonyolódik, vagy nem bonyolódik, ezt a szerepet pedig Baráth Zoltán játsza. Nyilván a szereposztásban az a körülmény, hogy ugye a kedves hallgatók is ismerik általunk csak Zolcsinak becézett Baráth Zoltán kollégánkat, akinek a személyisége nem is állhat távolabb egy csendőr személyiségétől. Most ez a fajta ütközés adhat egy plusz humorforrást az alakításnak. A darabról annyit még érdemes elmondani, hogy tulajdonképpen ez egy operett zene nélkül. Ugyanis a hét szereplő, ahogyan felsoroltam, hét szereplője van a darabnak, amely szereplők tulajdonképpen több szereplő kettős szerep meghatározású lehet az operett szemszögéből, hiszen bizonyos értelemben Olimpia hercegnő, primadonna és szubrett. Kovács kapitány, bon vivant és táncos komikus. Az édesanyja idős primadonna, az édesapja idős bon vivant. A csendőr az egy férfi buffó. A Lina, a rokon szerep, az pedig egy női buffó. És ezek az operett világából megszokott szerepek, ezek gyakorlatilag ötvöződnek. Tehát mi az alakításokban ezek ütköznek, egyszerre mutatódnak fel, vagy váltogatják egymást. Tehát tulajdonképpen itt nem csak hét szereplő, hanem éppen az említettek okán 10-12 szereplő van egyszerre jelen a színpadon. Ez egy különleges hangulatot teremt az előadásnak. Azt szokták mondani, hogy Molnárnál meghatározó a jó szereposztás. A jó szereposztás garantálja a sikert. Hát én azt gondolom, hogy egy nagyon jó szereposztást sikerült létrehoznunk, vagy létrehoznom, és ennek én nagyon nagy várakozással tekintek a megvalósulására, mármint az előadás bemutatója elé.
ami egészen pontosan december 13-án lesz, 19 órától. Most pont ez olyan érdekes, így időközben én így gondolkodtam, hogy Molnáron túl, meg egyáltalán, hogyha a rendezésről beszélünk, itt ugye Molnárnak a titka a jó szereposztás, és ugye te már, hát mondhatom, hogy évtizedek óta rendezel, és ezt még talán sosem kérdeztem meg tőled, hogy akkor, amikor összeállítjátok az évad tervét, és egy-két előadás van, amelyet ugye te rendezel, akkor egy-egy előadás rendezéséhez te konkrétan, Blaskó Balázs, hogy fogsz hozzá? Tehát ugye megvan a szöveg, eleve ugye nyilván ki kell választani a szereplőket, ez azért azt gondolom, hogy többnyire a rendező privilégiuma, de hogy ugye most 2024-ben egy Molnár olimpiát valószínűleg másképp rendez meg az ember, mint mondjuk 83-ban ugye általatok játszottak, tehát hogy például te ilyen szempontból mennyire aktualizálsz, mi a te rendezői koncepciód?
Én azt gondolom, hogy különösen Molnárnál nem szabad belenyúlni. Tehát mi sem áll távolabb Molnártól, mint az aktualizálás. Hiszen azért klasszikus, mert minden időpontban, kronológiában, az életünk történései között, minden helyzetben és minden időpontban aktuális, vagy szórakoztató, attól függ, mit nevezünk aktuálisnak. Vagy én azt gondolom, és azért is választottam, mert szórakoztatni szeretnék. Na most a szórakoztatásban azt gondolom, hogy nem szabad aktualizálni. Tehát mi sem aktualizálunk, hiszen a monarchiában játszódik, ahogy említettem, 1913-ban íródott, de mi inkább arra gondolunk, hogy a cselekmény az valamikor az 1800-as évek vége felé, 1885 és 95 között valahol a klasszikus békeidőkben játszódik, hiszen például az Albert nevű szerep, van egy ilyen mondata, hogy itt legalább 100 évig nem lesz háború. Tehát nyilván ezt föl lehet fogni úgy is, hogyha ez 1913-ban hangzik el, akkor az akkori arisztokráciának a politikáról és a politikával való szembesülése a null ponton van, mert nem tudja, nem érzékeli azt a veszélyt, ami körülveszi őket 1913-ban. De ha 1885 vagy 90 körül retesszük ennek a cselekménynek a bonyolódását, akkor ez a mondat, ez abszolút helyén van, mert hiszen akkor nem feltételezhető, hogy bármi ilyen konfliktus közel lenne. Tehát ezen el lehet gondolkodni. Nagyon sokan nyúltak például a Csárdás királynő kapcsán ilyesfajta aktualizáláshoz, hiszen ugye ott egy világháborús helyzetbe is lehet helyezni azt a cselekményt, már a Csárdás királynő cselekményét. Voltak ilyen kísérletek, volt, akinek ez nagyon tetszett, aki erőszakolt aktualizálást vár, annak ez elképzelhető, hogy tetszett, a nagy közönségnek nagyon nem tetszett. Tehát gépfegyverrel bemenni a Csárdás királynőben a színpadra, hogy mondjam, az hiba. És a hiba az még rosszabb, mint a tévedés. Tehát ilyet az ember szeret elkerülni. Tehát igazándiból a koncepció az, hogy azokat a már említett dús szerepköri jelenlétet, azt minél inkább kibontsuk, és megkeressük a humornak azokat a lehetőségeit, amelyek éppen ha egy szubrett és egy primadonna személyisége keveredik, vagy egy bonviván és egy táncos komikus személyisége keveredik, akkor annak mindenképpen van humoros megnyilvánulása. Tehát a jellem fejlődés, a jellemek kibontásának ezeket a lehetőségeit keressük, és az ebből adódó helyzetkomikumokat próbáljuk erősíteni. Tehát tulajdonképpen, ha a rendezői koncepcióról beszélni lehet, akkor minden határon túl jelenjen meg Molnár, jelenjen meg a molnári humor, a molnári cselekményszövés, és jelenjen meg az a fajta színészi, dús jellemformálás, amely ezekre lehetőséget ad, ezeknek a felmutatására. Tehát azt gondolom, nem ördöglakat a dolog, az ördöglakat abban rejlik, hogy ennek a stílusát, a viselkedés formákat olyan módon mutatni meg, amely hiteles, amely hozzá tartozik ezeknek a szerepeknek a személyiségéhez, és ehhez a világhoz. Ugye egyre távolodunk korban, időben ettől a világtól, ezt megidézni véleményem szerint csak hitelesen szabad. És ez a fajta hitelesség, ez a fajta viselkedésforma is rejt ma már számunkra egyfajta humor lehetőséget. Hiszen iróniával, megengedő gúnnyal tekinthetünk vissza korunkból erre a világra. Tehát ezeket járjuk, ezeket a lehetőségeket járjuk körül mindannyian a próba folyamat során, és próbáljuk ezt olyan mederbe terelni, amely a leginkább megérintheti a nézőket.
Én úgy vélem, hogy nem vagyok egyedül azzal, aki örül, hogy megint egy Molnár darabot láthatunk. Én nagyon szeretem. Tehát a játék a kastélybantól, az üvegcipőn át, hát a Pál utcai fiúk, amiről ne is beszéljünk, de ugye van még neki számos más előadása, olyan, amit azért remélem, hogy a következő évadokban talán láthatunk. Ez majd a jövő zenéje lesz, Blaskó Balázs. Köszönöm, és sok sikert kívánok az előadáshoz.
Thank you.
egy Molnár klasszikus olimpia vígjátéka lesz a Gárdonyi Géza Színház színpadán. Két főszereplő, Babócsai Réka olimpia hercegnő, illetve Nagy András, aki Kovács András huszárkapitányt játssza. Nem is az előadáshoz, hanem Molnárhoz nektek milyen viszonyotok fűződik? Mi a kapcsolatotok Molnárral, kezdve gyerekkorunk Pál utcai fiújától, az játék a kastélyban, olimpia, üvegcipő, tehát hogy annyi minden van, ami Molnár, és szerintem évről évre, hát minden színház előveszi, de azért a Gárdonyi Géza Színház is.
Én bevallom, kimaradtam ebből, tehát nekem nem volt még részem Molnár darabban játszani. Talán az iskolás éveim alatt jeleneteket csináltunk ebből abból, de azért az meg sem közelíti azt, mint amikor egy komplett előadásban kell ennek elkapni a stílusát, magunkra húzni ennek a fanyar, de nagyon kreatív iróniáját. Szóval nekem ez azért valahol mondhatjuk, hogy ilyen szempontból egy első találkozás ezzel, tehát személy szerint személyes kötődés szempontjából egy első találkozás Molnárral, és borzasztóan izgalmas, nekem nagyon hozza mindazt, amit én szeretek egy vígjátékban, mert rengeteg rétege van, tehát iszonyú mélyre megy Molnár, én azt gondolom. Minden karakterének legalább 50 rétegét fel lehetne fedezni, és ez mind ott van benne. Ez csak rajtunk múlik, hogy mennyit tudunk, mennyit akarunk megmutatni ebből, és mellette egy olyan intelligens humora van, hogy az ember tényleg, ha jól csináljuk, akkor a hasát tudja fogni a nevetéstől, miközben egyszerre esetleg a szíve is megszakad, vagy látja az egésznek a keserédes báját is mögötte.
Andrés? Kötelező olvasmány, azon kívül színházlátogatások során egy-két előadást volt szerencsém látni Molnár Ferenctől, illetve darabjait. Személyesen még én sem játszottam Molnár Ferenc darabban. Nekem is ebből a szempontból ez egy tűzkeresztségen való átesés, de amit a Réka is mondott, hogy nagyon-nagyon szuper intelligens, hogy mondjam, dialógusok vannak benne, több rétegűek, lehet a sorok között olvasni. Bízom benne, hogy mi is tudunk majd a sorok között úgy játszani, hogy ez egy élmény lesz majd a néző számára, és ugye azt, amit mondunk, akkor lehet többféleképpen értelmezni, illetve tudjuk majd úgy irányítani a gondolatait, hogy kiszélesítse a látókörét a karakterekről, és hogy közben meg még ugye van egy elég erős érzelmi töltete is ennek a Molnár Ferenc olimpiájának.
Ugye az alapszituáció, illetve hát nem is az alapszituáció, de a ti kettőtök története az, hogy egy hercegnő és egy mondjuk egy alacsonyabb társadalmi rétegből származó huszárkapitány szerelembe esik, hát nyilván ez a korban, ugye a boldog békeidőkben ez nem egy elfogadott szerelem, és hát gondolom emögé egy csomó dráma és intrika és mindenféle érdekesség fog körbe járódni. A rendező Blaskó Balázs nagyon szükszavon fogalmazott, mert mondta, hogy nem szeretné lelőni a poént, de tényleg ti hogyan látjátok ebben a kacifántos, lehetetlennek tűlő szerelemben a saját karaktereteket?
Hát abszolút ez adja az izgalmát, és amikor azt gondolnánk, hogy már nincs több csavar, akkor még jön vagy három csavar a történetben. Nyilván ezt kicsit úgy is mondom, hogy miközben felépítjük mi magunk, tehát egy próba folyamat során megtapasztalt csavarokra is értem. Ebből nem biztos, hogy minden annyira nagyszabású csavarodás, amit mindegyiket a percipiál külön a néző is majd, de számunkra nagyon fontos lépcsőfokokon megyünk keresztül, hogy mindezek a helyzetek, amikben ugye belekényszerülnek, pont a kiinduló pont az valóban ez ugye a társadalmi különbség kettejük közt, és a két nagyon különböző világ, amiben léteznek. Ugye van egy közös világuk, ami a valóság, és ezen belül is nagyon ketté oszlik a két karakternek a saját valósága, a saját burka, amiben ő felnőtt, amiben ő létezik, amiben ő próbál érvényesülni, és amihez próbál ragaszkodni, és ezt a kettőt ugye próbálják közelíteni egymáshoz. Tehát ez az alap kiinduló problematika, de ez szül még egy csomó kis apró helyzetet, amiket Molnár borzasztó érzi. Tehát én pont ezt nagyon szeretem, hogy annyira érzékeny ezekre a nagyon finom, nagyon emberi helyzetekre, amik egyáltalán nem nagyolja el, hogy mi történik, és nem egy ilyen felvázolt, nagy ecsetvonásokkal megfestett utakat látunk, hanem ilyen nagyon, nagyon árnyalt dolgoknak teszi ki a karaktereit. És én ebben látom az izgalmát, mint színész is, és remélhetőleg, mint néző is ennek lesz meg az izgalma, mert ettől válik, akár ugye most akkor az én karakteremről beszélve, tehát Olimpia karaktere egy nagyon árnyalt, nagyon összetett karakterré, aki végigmegy egy nagyon brutális folyamaton.
Ez nagyjából ugyanúgy érvényes a Kovács kapitányra is, amit a Réka elmondott a saját szerepéről, szinte vagy kisebb változtatásokkal járja ugyanazokat a folyamatokat végig a Kovács kapitány is, csak éppenséggel elcsúsztatva, más-más helyzetben. Arra szeretnék még itt a végre rácsatlakozni, amit a Réka itt mondott a vége felé, hogy a Molnár annyira szikár szöveget írt, annyira szinte minimalista, viszont tűpontos. Éppen ez adja az izgalmát annak, hogy mi az, ami még mögötte van, mi az, amit még ki lehet kaparni, bányászni benne, hogy folyamatosan nyílik a karaktereinknek a világa, hogy mik azok általunk a karakterekre mai aggyal, érzelmi világunkkal rá reflektálni ezekre a, hát most mondjuk, mit tudom, 1913. évben játszódó karakterekre, ahová ugye Molnár datálja ezt a cselekményt. Ugye a darab az 28-ban íródott, de hát érdekes történet az egész.
Molnárra jellemző, ez, amit most a Réka is mondott, most ez így eszembe jutott nekem is több előadás kapcsán. Most én itt láttam Egerben a Játék a kastélyban, de akkor ezek szerint nem szerepeltél te benne, Andris, szerintem meg te még lehet, hogy nem voltál a társulatnál, amikor ez az előadás itt volt, de igen. Molnár nyelvezetet, tehát tényleg, hogy tulajdonképpen nem is a szöveg a lényeg, vagy a szöveg, és ami mögötte van, plusz a színészi játék. Tehát valahogy én ezt így rakom össze, és olyan érdekes. Réka, ahogy te mondod, hogy tulajdonképpen most játszol először Molnárban, de szerintem Molnárnak átolcetti az egész eszenciáját összefoglaltat, mert tényleg ez a lényege, hogy ez a sajátos humor, ez a akár nem is biztos, hogy mindenki úgy érti, meg nem is mindenkinek ugyanaz fog lejönni belőle, mindenki azt vesz le belőle, amit akar, de hogy egy pici... egy nagyon enyhe társadalomkritika, mert biztos, hogy sokat nem mert, azért sokat nem mert ő, mert azért
nagyon
ő az...
Nagyon jó ízléssel csinálta,
és ő nagyon rejtve, tehát hogyha most bocsánat, nem akarok itten történelmi, de nekem egy kicsit most ez veszőparipám, mert foglalkoztam ezzel az egész korszakkal, meg hát nyilván tanultam is róla, szóval ha csak azt veszem, hogy mit tudom én, a 20-as években, hogy milyen társadalmi, politikai, gazdasági állapotok uralkodtak Magyarországon, tehát Molnár tényleg jó ízléssel is nagyon intelligensen reagált, írt a darabjaiban azokról a helyzetekről, amik akkor Magyarországon történtek, zajlottak. Nem beszélve arról, hogy most például akkor egy konkrét példán, Molnár Ferenc egy német zsidó családból származik. Ugye, ha az akkori kort vesszük, ugye erősödő antiszemitizmus, erősödő numerus clausus törvény, igen, szóval hogy azért az eléggé erős hatással volt az akkori társadalmi helyzetre, és itt van egy Olimpia című darab, ahol ugye szintén a maga ízlésével, a maga intelligenciájával próbálja közelíteni a társadalmi rétegeket. Tehát egy arisztokrata hölgyet, és egy parasztságból, paraszti származásból jövő huszárkapitányt. Tehát mi volt ennek ezzel a célja a Molnárnak? Lehet erről gondolkodni.
Igen.
Tehát ő is lehet egyfajta idealista volt, vagy egyfajta demokratikusabb gondolkodású, vagy éppen a polgárságot akarta ezzel megerősíteni, holott arról is megvolt a véleményeim szerintem.
Igen, azért is mondtam, hogy a társadalomkritikát csak óvatosan fogalmazta meg, hiszen azért valljuk be, hogy mondjuk mint a Végszínháznak a házi szerző, tehát egy olyan író, aki olyan köröknek fog írni, akik színházban járnak, hát nyilván nem a paraszti réteg jár, hanem mondjuk az arisztokrácia és a polgári.
Hát ugye, nem, de azt gondolom, hogy ezért mondtam azt, hogy annyira szikár, minimalista és puritánok a szövegei, jól értelembe véve, hogy én azt gondolom, hogy most, hogy még egy alacsonyabb iskolázottsággal rendelkező néző is megértette. Mert benne élt a korban, ott élt a korban, tudta, hogy miről van szó. A társadalom egy tagja volt, vagy egy rétege volt. Tudta, hogy miről van szó.
Igen, meg annyira életszerű helyzeteket és teremt Molnár, hogy az igazából az mindenki számára érthető. Mindegy, hogy milyen körökben mozog, vagy milyen iskolázottságú, nem tudom, de annyira életszagúak a jelenetei, hogy... az mindenki számára kommunikál.
Tehát burkoltan ő akkor is, tehát ezekkel a pontosan az ilyen társadalmi osztályok szerelmi élete mögé bebugyolálva, de ő igenis közelíteni akart a társadalom szerint. Tehát biztos, hogy benne volt ez a fajta idealizmus, netán demokratikusabb gondolkodásmód, ami egy mennyivel meghazudtolva a korát, mennyire modern volt, és ez nagyon-nagyon jó.
Molnár zsenialitása ebből a szempontból mennyire jó, mennyire tiszta, mennyire letisztult, kristálytiszta szerintem.
Igen.
És egyébként lehet, hogy pont ezért vannak benne azért fedetten és nagyon ízlésesen ezek az üzenetek, mert hogy annyira nem pacekba.
Akinek szól, az lett, van annyi intelligencia, hogy megérti, és nem biztos, hogy mindenki, de akinek kell, az meg fogja érteni, igen, gondolom ezt.
Igen, viszont annyira jól meg vannak írva a karakterek, hogy szerintem, hogyha jó színészek játszák, most mi azok vagyunk, hogy akkor mindenki megérti, szerintem.
A rendezőtől Braskó Balázs pont ezt mondta az előbb az interjúban, hogy Molnárnak a titka a jó szereposztás. Tehát egy Molnár előadás akkor lesz sikeres, hogyha jó a szereposztás. Úgyhogy legyetek büszkék magatokra, mert hogy egy Molnár darabban, jó szereposztásban csak jót tehettek az asztalra. Babucsa Iréka, Nagy Andris, köszönöm, rohanjatok próbára.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, programajánló műsorunkat hallották. Új adással egy hét múlva jelentkezünk. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is köszönik megtisztelő figyelmüket a műsor készítői Farkas Erzsébet és Kalész Beáta. További kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk Önöknek, a viszont hallásra! Most elhangzott adásunkat holnap, azaz pénteken este 21 óra 5 perckor megismételjük. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszain.
Néha még az égen járok, ha űz a hiányod, s te valahol máshol jársz. Láthatatlan állomáson, néma sötétben sok elveszett lélek vár. Mint sorban áll, a holdjáratra vár, miért nem jön már, tán erre nem jár. Majd arra jársz, hallod, ahogy dobban érted, hát sietned kéne, mert tudod, hogy csak rád vár. De miért lenne fenn, ha nálad pihen, szüntelen, reménytelen.